Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretteim, Istennek igéjét úgy, amint az Ézsaiás próféta könyvéből az 53. résznek 4-től 9-ig terjedő verseiben olvashatjuk.
Pedig ami betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr ő sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy mikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követette gonoszságot, és nem beszélt álnok úr.
Hallgassátok meg, szeretteim, Istennek igéjét, úgy, amint azt a János írása szerinti Szent Evangélium 19. részében, 38-tól a 42-ig terjedő versekben olvashatjuk, és amelynek alapján hozzátok szólani ma kívánok Isten segítségével. A János írása szerinti Szent Evangélium 19. részében így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után pedig kéré Pilátust az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedi Pilátus. Elméne azért és levevé a Jézus testét, eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozván mirhából és aloéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölték azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, vala egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel vala, abba temetteték Jézus. A világ történelemnek leggazdagabb, legmozgalmasabb, legtragikusabbnak tűnő, és mégis legáldottabb napja az, amelyik innen 1000 kilométerre térben, és évezredekre, de mindenképpen sok évszázadra van tőlünk. Mondom, hogy legmozgalmasabb napja, mert nem csak az éjféltől kezdődő időre emlékezünk ma, hanem mert a régi szokások szerint a keleti népeknél akkor kezdődött a nap, amikor az előző lement. Így ebbe a történetbe benne van, benne kell aszerint a időszámítás szerint lenni, mind a Gecsemáné kerti történéseknek, a Jézus elfogatásának, De emlékeznünk kell a főpap udvarában levő vallatására is. Nem szabad kihagynunk, hogy milyen éjszaka volt ez annak a Jézusnak, akit nem olyan régen még ünnepelve fogadták, aztán ütéssel kínálták meg. Beletartoznak azok az emberek, akik körülötte voltak, az áruló Júdás, a tagadó Péter, beletartoznak a szolgák, szolgáló leányok, akik azt hiszik, hogy valamit felismertek Jézus körül, de nem Jézusban. Aztán feljön a hajnal, ami még mindig ahhoz a naphoz tartozik, mert mondom, az előző nap lementével kezdődik az új nap. Viszik Jézus Pilátushoz. Az emberi bizonytalanság abban a nagyhatalmú emberben, Pilátusban, a helytartóban. Aztán a mégis ítélet, az elmarasztaló, a csúfos, a kínos kereszthalál, Jézus utolsó szavai, szenvedése, azok is benne vannak, akik ott voltak közel a keresztfa alatt, benne vannak a tanítványok, benne vannak azok, akik Jézus ruháira sorsot vetettek, benne vannak a kínos órák, a megrendülő föld, vajon a történet ma megrendítő tud-e lenni, vagy elmegyünk mellette, mint olyan sok minden mellett ezen a világon, korszakunkban is, de közben itt is, ma is, talán a kereszthez közel, a sírkertben is szólnak a madarak, hangzik a tavaszi ének, az Istent dicsérő kórus, nem az emberektől, azoktól a feszít meghallatszott. És azon túl is, mennyi gyönyörű hang éri, ma is a fülünket, bekapcsoljuk a rádiót vagy a televíziót, már amikor érdemes, vannak zenei adók, és ami a fülünket éri, az nem egyszer egy szimfónia hallgatásakor megpendíti a szívünket is. És együtt hangzik a sokféle hangszer, hallhatjuk a legfinomabb vonósokat, a vox humanát, az emberi hangot, időnként magunk is megijedünk a dobhártya repesztő, üst dobnak a hangjára, külön választani csak a nagyon érzékeny fülű ember képes. De ugyanez érvényes, szeretteim, a látásra is. Sokan és sokszor nem tudják, hogy mi az, amit látniuk kellene. Ezért van annyi, és egyre gyakrabban hallható híradása különféle balesetekről. A látásra, a meglátása és a belátása egyaránt érvényes, ugyanazt szemlélve, másként látja az egyik ember, meg a másik ugyanazt, kortól, helyzettől függően. évekkel ezelőtt, hát ezt már úgy kell mondanom, hogy nagyon sok évvel ezelőtt a brnói vasútállomáson virrat ránk a hajnal, és a hajnal első beszűrődő sugaraira az akkor még kicsi 3-4 éves fiam kitekintett az ablakon, és a pályaudvar túl ott volt az a két tornyú templom, a brünni. Milyen érdekes, ugyanaz a város kortól, helyzettől két különböző nevet visel, csak hasonlít egymáshoz. Ennek az Iker toronynak a látványára az én Dani fiam talán maga is ébresztve bennünket, de nagyon határozottan megkérdezte, hogy miért kellett ezt a két tornyot egymás mellé építeni, mikor az egyik pontosan ugyanolyan, mint a másik. A valamivel több tapasztalattal rendelkező, kétszer annyi idős másik fiam már ezen nem ütődött meg. Ő már tudta, hogy nagyon sok magától értetődő, és már nem kell, hogy furcsának tekinthető dolog legyen a utazások, de a látványok között is. Miért van az a másik torony, mikor az fölösleges? Az ikertornyokról különben azóta is volt már híradás, csak az nem a brünni, hanem néhány ezer kilométerre nyugatabbra New York-i ikertornyok voltak. Ma, ha csak innen a szószékről, mindenkinek láthatóan mutatom. Ha jól satszolom, 17-18, ha jól próbálom megmérni csak így szemmel, 24-25 cm-es fekete négyzetet, téglalapot láttok. Egy mozdulat. A 24-25 centi itt van, de a szélességét már csak 5 centinek látjátok. Aztán, ha egy kicsit megbillentem, akkor megint más méretet kapunk, talán 17-szer, 5 centiset. Mekkora különbségek vannak, és mégis mi tudjuk, hogy a lényeg sokkal több, mint ez a 2x3 méret. A lényeg több, és a lényeg egészen más. Látszik, hogy mennyivel több nem azért, mert kinyitottam, és így már 31 néhány centi lesz az egyik méret. A hallásról a szimfóniát említettem, meg a madárcsi sergést, ami lehet ugyanolyan gyönyörű szimfónia is. Ha valakinek van füle annak a hallására, most a látással kapcsolatban hadd említsek megint egy másik idegen szót, és ez nem a szimpátia lesz, ami ugyanúgy kezdődik, hanem a másik idegen szó, az együtt. Hallás mellett az együttlátás. Örülök neki, hogy tudom ezt magyarul is mondani, mert nagyon szívesen használunk idegen szavakat. Az együttlátóknak nevezik a ha már a Szentírás mutattam, az együttlátóknak nevezik a négy evangélistát, akik tulajdonképpen ugyanazt adják elénk, csak különböző nézőpontból látva. És az evangélisták az örömhírrel ugyanarra mutatnak rá. És a lényeg már nem az író lesz, hanem a lényeg az lesz, akiről írnak. És kire mutat rá, akár a négy evangélista, akár Pál, akár Péter apostol? Jézusra, a Krisztusra, a felkentre, a szabadítóra, mert az ő nevét is szabad nekünk magyarra fordítva érteni és érezni. Az örömhírrel kapcsolatosan ők látták és láttatták az evangéliumot, az örömhírt, aminek nem csak a saját kortársaik, de a mi kortársaink is örülhetnek, örülhetünk így mi magunk is. Ezen az esztendőnek leggyászosabbnak látszó napján. Nézzük és lássuk, ma is, mi is. János, a tanítvány, az apostol, a mestere által annyira szeretett János. A tanítvány. Arimátiai Józsefről szólva nem magának sajátítja a megtisztelő tanítvány meghatározást, a hasonlóság mellett azonban a különbségről se feledkezik meg. Vannak erős és gyenge, bátor és félős emberek. Ez a József. Józsefből szép számmal vannak a Bibliában. Ez a József titokban a zsidóktól való félelem miatt volt eddig titkos tanítványa Jézusnak. De nem csak az számít, honnan jön az ember, mi van a háta mögött, mit hagyott a múltjában, ugyanannyira, vagy talán még inkább fontos az, ami következik. Sorsdöntő, hogy merre tart Jánost, így találjuk meg az evangéliumában, hogy ő volt az, akit az Úr szeretett. A zsidóktól való félelem miatt titokban tanítvány József, akkor, amikor mindenki elmenekült, az Urat szerette. Mert valami történt, mert valamit látott, de nem csak látott, hanem érzett is, az Urat szerette, és ez a szeretet adta, hogy megváltozzon az egyénisége, hogy a titokban tanítvány József bátor legyen. Tudja a szeretetét kimutatni akkor, amikor a tömegek a gyűlöletüket mutatták ki. A félős, a bátortalan arimátiai József, akinek egyébként a maga népe között megvolt a tekintélye, hiszen a nagy tanácsnak tagja volt, de a még nagyobb hatalmú római helytartóhoz, Pilátushoz megy, elé áll, és meri elkérni annak a Jézusnak testét, akit a nagy tanács által felbolygatott tömeg nyomására Maga a helytartó ítélt fájdalmas és csúfos kereszthalára. János tudta és láttatja. A csak ő általa írt evangéliumban, többi evangélistánál nincs szó egy másik férfiúról, Nikodémusról. Hogy ő is oda megy, és törődik annak a Jézusnak a testével, a már kihűlt testével, a holt testével, amelyben már minden emberi számítás szerint egy csomó víz, némi ásvány, anyag van, de élet már nincs. Mi ez, ami őket vezérli? Szeretik. Most már szeretik azt, akit mindenki gyűlöl, akit mindenki elmarasztalt, akire mindenki halált rikoltott. János tudta és láttatta azt, aki éjszaka ment először Jézushoz. Szeretteim, ha most csak az ablakon kinézünk, tudjuk, hogy nem az éjszaka szállt még le, a napot csak a felhők takarják, még néhány percig, egy-két fél óráig talán, aztán ismerjük Petőfinek a szavait, lebukik fejéről véres koronája, mármint a napnak, és akkor sötét lesz. Ugyanabban az időben vagyunk, amikor Arimátiai József és Nikodémus Jézus testét Pilátustól megkapta, milyen érzés lehetett a megkínzott, a tönkretett, a megcsúfolt testet. Mindenféle szállító eszköz nélkül, mert ma ezt is megoldották már. Jönnek a tepsivel, a holttestet elviszik, a hozzátartozóknak nincs vele már gondjuk ilyen tekintetben. A temetkezési vállalat olyan sok mindent megcsinál. De ennek a két embernek test közelbe kellett Jézushoz lenni, ahhoz, hogy a keresztről levegyék, ahhoz, hogy a közellevő sírhoz odavigyék, és valami komoly változás történt bennük, mert a gyávából, a titokban tanítványból bátor lett. Aki bement Pilátushoz, bátorságról, a mások bátorságáról, tulajdonképpen az a márk, hogy az együttlátók másikáról is szóljak, az a márk szólhat a bátorságról, aki tudta nem csak értékelni, hanem átélni is azt, a szégyen teljes pánikot, hogy Jézus elhovatásakor a Gecsemáné kertjében a Márkot is kezükbe kerítők kezében hagyta még az ingét is, és meztelenül szaladt el. Még egy pánikolt ember. Még egy nagyon gyáva ember, de tudta értékelni, Ő neki már volt joga értékelni. Arimátiai József, Nikodémus, de az őket és a Jézus temetését megleső asszonyoknak is a bátorságát. A másik evangélista, Máté, megint csak a saját tapasztalatai, gyengeségei és változása, lényegbeli, életbeli változása alapján jogosan ír megint csak arról, hogy Arimátiai József a Jézus testét tiszta, gyorsba göngyölve elhelyezi a maga új sírboltjába, amelyet a sziklába vágatott. Mátéról tudjuk, hogy civil életében a pénzzel foglalkozott. Profi módon pénzváltó volt, vámszedő volt. A rómaiakat szolgálta ki. És most ő írja, hogy József áldozatot hozott. Az, aki addig csak a pénzt gyűjtötte, most észreveszi, hogy van olyan is, hogy a pénzt adni is lehet. Észreveszi talán azt is, amit a 20. század emberei úgy fejezett ki, hogy az ember megtérése akkor lesz teljes, ha a pénztárcája is megtér. Lukács a sziklába vágott sírról ír, ami nagyon fáradtságos munka volt, nagyon sokba került, és az, aki a földi életében, Arimátiai József a saját sírjába helyezte a Jézus testet, a halála utáni időre is gondol, előrelátó, most azt hiszem, ha egy temetésre valahol sor kerül, akkor az egy vagyonba kerül. Akkor se volt olcsó. A saját sírját tudta, gondolkodva, de jól gondolkodva, vagy gondolkodás nélkül, rossz gondolatok nélkül, odaadni annak, akit szeretett. Odaadta. Valamiért. A más ügyért, akitől már várni nem várhatott tulajdonképpen semmit. Olyan, mintha ügyetlenül csinált volna valamit. Vagy épp együgyűen. Vakmerővé válik a világhatalom urával, Pilátussal, illetve hadd mondjam így inkább, mert pontosan Pilátus csak a világi hatalomnak az ura. Vakmerővé válik Pilátussal szemben, újat húz vele, vagy vállalja a veszélyt, hogy Pilátus ő rá is megharagszik, újat húz. Vagy újat húznak most már többen, mert a Krisztus serege mindig a látszat ellenére is egyre növekszik, az ideológiai hatalommal, a feszítsd meget kiáltó tömeg nyomásával szemben, a már kihűlt testet a legnagyobb tiszteletben részesíti. Már tudja szeretni ő is azt, aki őt előbb szerette. Már vallja, megismerte, felismerte valamely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Még egyszer hadd ismételjem, Jézus azt jelenti szabadító, Krisztus azt jelenti, hogy felkent. És azt is tudja, hogy valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Hol van nekünk keresnivalók? Hol van nekünk segítségünk? Hol van nekünk szabadítunk? A függöny résén kitekintve látom, nagyon a vége felé járunk már ennek a napnak. Isten tiszteletünk is a végéhez közeledik. A prédikáció utolsó mondatával valljuk együtt mi is. Egy az Isten. Nem Pilátus és nem a tömeg. Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között. Az ember élet Jézus. Tudjuk. Miattunk, helyettünk, és életünk vállalta a halált. De ő él, mi is élünk. A haláltól nem félünk. Amen.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal.